Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet, és ma esti kezdő énekünket keressük elő, a 246. dicséretet, a 246. dicséretünket, és énekeljük el mind a négy versével, utána pedig próbáljuk majd elénekelni azt az éneket, amit tanultunk. Remélem, hogy mindenkinél van egy kis lap belőle, és elő tudjuk venni. Tehát a 246. énekünket énekeljük el mind a négy versével.
Thank you. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Úr Jézus Krisztus, hozzád jöttünk a mai estén is, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad. Köszönjük te neked, hogy adtad a te ígédet, a te ígédben pedig adod mindig magadat nekünk, újra meg újra. Köszönjük ezt a csodát, és arra kérünk, hogy elégíts meg most bennünket, és mosogass meg a te ígédnek tiszta vizében, tisztogass meg lelkünket, gondolatainkat, segíts, hogy hadd tudjunk rád hangolódni, hadd tudjuk megérteni a te gondolataidat, és hadd változzék, hadd gyógyuljon a te közelségedben, a veled való közösségben minnyájunk élete. Hallgass meg könyörgésünket, és kérünk, hogy jelents ki magad az ige hirdetésben is, szent nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ma este is a János írása szerinti evangélium 9. fejezetéből olvasom. A János írása szerinti evangélium 9. fejezetének első 7 versét olvasom fel. És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt tanítványai, mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, és mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloam tavába. Elméne azért, és megmosakodott, és megjött látva. Egy vakon született ember története van előttünk, ezen a héten estéről estére. Egy olyan embernek a története, akire azt mondanánk ma is, meg akkor is, hogy egy értelmetlen élet, egy szerencsétlenül járt élet, aki nagy hátránnyal, fogyatékossággal, handicappel jött erre a világra, és ennél nincsen nagyobb nyomorúság, mintha valaki így kell, hogy leélje az életét, hol van Isten, ezekből a dolgokból, milyen szörnyű igazságtalanság uralkodik a kozmoszban, a világban, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek. Most is halljuk ezeket a dolgokat nagyon sokszor az emberektől. Azonban Jézus ezen a történeten keresztül, miközben meggyógyítja ezt az embert, bennünket is tanítani akar, nekünk is üzen ezen a történeten keresztül, hiszen a Bibliát, ha olvassuk, akkor vannak dolgok, amiket nem veszíthetünk soha szem elől, ha érteni akarjuk jól a Biblia üzenetét. Nem veszíthetjük soha szem elől azt, ami megvan írva, jól ismert ige, talán mindenki ismeri, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jézus örökké aktuális, ő örökké való Isten. És az, ami történik a Bibliában, Jézus körül, az valami módon bennünket is érint. És ezért iratott meg a Szentírásban. A Bibliát csak így érdemes olvasni, hogy a Bibliában mit ismerünk meg Jézusról, mit ismerhetünk meg Istenről, aki ugyanaz, és mit ismerhetünk meg magunkról. Nos, kedves testvérek, ez egy különös történet. Már nem akarom elismételni a korábbi esték üzenetét, de a mai estén megint egy különleges mozzanatra szeretném a testvérek figyelmét felhívni, ami ennek a történetnek szintén jellegzetessége, ez pedig az, hogy ez a bizonyos vakon született, akit Jézus meggyógyított, tulajdonképpen Jézustól nem kért semmit. Semmit. Nem mondta Jézusnak, hogy gyere ide és gyógyíts meg. Nem kiabált Jézus után, hogy gyógyítsa meg. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy erre lelki ereje se volt, nem is gondolt erre, hogy ő valaha is meggyógyulhat, és ezért nem is várt semmit. Most mit várjon Istentől is egyáltalán egy ilyen ember? És Jézus se kérdez tőle semmit. Azt olvassuk. Meglátja és odalép hozzá. Jézus se kérdez tőle semmit. Azt olvassuk, hogy bekeni sárral a szemeit, és azt mondja neki, hogy eredj el a Siloam tavához, itt van nem túl messze, mosakodjál meg, eredj az utadra, még azt sem mondja neki, hogy gyere vissza. Milyen érdekes mozzanat az, testvérek, hogy itt is megint Jézus kezdeményez. Mondanám azt is, hogy aki tud olyan történetet a Bibliából, az Új Szövetségből, ahol nem Jézus volt a kezdeményező, az nyújtsa fel a kezét és mondja meg. Az mondja meg. Mert amikor azt mondja a vak Bartimeus, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, kiabál, ott is Jézus volt a kezdeményező. Mégpedig oly módon, hogy eljutott ehhez az emberhez az evangélium híre Jézusról. Itt kezd, ezért tud kiabálni. Ha Isten nem kezdeményez, testvérek, akkor mi ott maradunk az út mentén. Akkor mi örökre elveszünk. Jézus kezdeményez. Mit tudott volna tenni ez a szegény ember, hogy meggyógyuljon? Semmit, testvérek, semmit. Nem könnyű ezt tudomásul venni. Nem könnyű ezt tudomásul venni. Talán ő könnyebben tudomásul vette, amikor közölték vele, hogy komoly, itt nagy baj van, mert te így születtél. Ez abszolút reménytelen. Nem tudsz tenni semmit ahhoz, hogy meggyógyuljon. És a Biblia azt mondja, hogy egy ember se tud semmit tenni, hogy a mennybe bekerüljön egyszer. Senki. Senki nem tud tenni semmit. Senki nem tud tenni semmit, kedves testvérek, mert ugyanolyan nyamvat elveszettek vagyunk és tehetetlenek vagyunk, a magunk földhöz rakadt gondolataival, meg nagy tudományával, meg mit tudom én mivel, lelki értelemben semmik vagyunk, és nem tudunk mi se tenni semmit. Semmit. Ne mondja senki az, hogy keresd az Istent. Keresni a szerencsétlen, ha tudná. De nem tudja az ember, testvérek, ezt mondja a Biblia. Ha nem közeledik hozzánk az Isten, ha nem kezdeményez az Isten valamit, veled meg velem, mi megyünk testvérek nyílegyenesen a széles úton a kárhozatba. Ennek a Jézus által kezdeményezett szeretetnek van egy neve a Bibliában, amit mindig meg kell magyarázni, úgy nevezik, hogy kegyelem. Kegyelem. A kegyelem azt jelenti, hogy egy abszolút megmagyarázhatatlan okból, egy abszolút érthetetlen okból közeledik hozzám az Isten, hozzám jön az ő szeretetével. Nem tudom, hogy miért. Mert azt mondja a Szentírás, hogy nincs egy igaz ember sem a Földön. Egy sem. Egyszer a gyerekeknek tanítottam a konfirmációja órán a parancsolatokat, és Hát kérdeztem tőlük, hogy gyerekek, hát ki az, aki közöttek betartja a 10 parancsolatot? Mind felnyújtotta a kezét. Hát megértettem, mert nem tudták, hogy miről szól ez, mire is vonatkozik ez. Hát elkezdtem nekik megmagyarázni, hogy mit is jelentenek ezek a parancsolatok. Egyre jobban lekonyultak szegények. A legvégén megkérdeztem tőlük, hogy a gyerekek, mit gondoltok, hogy van-e egy ember is, aki megtartja az Isten parancsolatait? Van, tiszteletes bácsi, van. Hát erre én is kíváncsi lettem. Mondom, kicsoda? Tiszteltes bácsi. Hát ki kellett ábrándítani őket. Ki kellett? Azt mondja, a Biblia nincs egy igaz. És mégis közeledik hozzánk az Isten, az ő kegyelmé, a megmagyarázhatatlan kegyelmével. Én nem tudom, hogy gondolkoztak-e a testvérek már ezen az egész kérdésen, hogy tulajdonképpen hogy kerültünk, testvérek, hogy kerültetek az Isten közelébe egyáltalán? Hát hogy kerültetek az Isten közelébe? És lehet, hogy mondja valaki, hogy engem XY ide hívott, oda hívott, amoda hívott. Hát hívunk sok ember, testvérek, azt nem jön felese vagy negyedese. Azt, akik eljönnek, miért jönnek el? Miért jönnek el? Miért vannak itt? Ismerek embert, aki egyszer eljött egy evangelizációmra, elhozta valaki, a barátja, megkérdezte tőle utána, hogy te mit szólsz hozzá? Azt mondja az illető, te, én ilyen hülyeségeket hallgatni többet ide nem jövök. Amit ez a papit össze-vissza hordott, ez, én ide többet nem jövök. Aztán másnap megint ott ül a templomba az illető. Azt mondja neki ez a barátom, te mégis eljöttél, tegnap azt mondtad, hogy nem jössz ide. Hát azt mondja, még adok egy esélyt ennek a papnak. Meghallgatott, megint. Azt mondja utána, ide fia, akkor most befejeztük. Mondja neki utána. Harmadik nap megint ott ült. Azt mondja, te miért jöttél? Nem tudtam otthon maradni. Na, testvérek, ezt azt most magyarázzuk meg. Ezt most magyarázzuk meg. Nem tudtam otthon maradni. Valami ellenállhatatlanul vonzó mágnes vonzza oda az embereket Jézus Krisztushoz, az Istenhez, de vegyük tudomásul, hogy mindig ő kezdeményez. És a Biblia ezt mindig kiemeli, hogy mindig az a döntő dolog, amit az Isten tesz. Nem az, amit én teszek. Persze mi ilyen humanizmus által jó átitatott emberek vagyunk, és mindig ezt kérdezzük, ott akkor nekem semmi dolgom? Mi mindig ezt akarjuk valahogy összehozni, hogy hát azért én is valamit, ugye, hát azért én is hadd produkáljak már itt valamit. Ez a Biblia meg azt mondja, hogy nem tudsz produkálni. Semmit. Semmit. Jézus kezdeményez. Na most, mit csinál itt Jézus? Azt mondja ennek az embernek, hogy eredj el a Siloam tavához, és mosakodjál meg. Itt is az emberbe kérdés támad. Miért küldi el a Siloam tavához ezt a szegény embert? Hát, miért kellett bekenni sárral a szemét? Hát miért nem Jézusnak egy szavába került volna, és megjön az ember látása? Egy szavába került volna. De Jézus nem ezt teszi. Jézus nem ezt teszi. Kedves testvérek, tulajdonképpen ezt Jézus a vakon született miatt tette, ezt, a vakon született miatt, meg a tanítványok miatt, akik ott álltak, és ezt az egész ügyet nézték, és hallgatták. Mert testvérek, meg kellett mindenkinek értenie, mindenkinek, aki ott volt, a vakon születettnek is, meg a tanítványoknak is, hogy érdemes Jézus szavára elindulni. Érdemes Jézus szavának engedni. Ennek az egész dolognak ez volt egyik lényeges eleme. Érdeme. Elmegy, és visszajön látva. Magyarul érdemes Jézus szavának engedni. A Jézus szavának, kedves testvérek, súlya van. Súlya van. Az ígének súlya van, az ég és a föld elmúlnak. Elmúlnak. De az én beszédeim soha el nem múlnak, mondja Jézus. Az íge örökre megáll. Testvérek, lehet, hogy minden elég ezen a földön, de az Úr ígéje mindörökre megáll. Ne engedjük a szirén hangoknak, akik a Bibliát kritizálgatják, és össze-vissza beszélnek mindenféle nagy tudományra hivatkozva, ragaszkodunk az írásnak minden egyes szavához, mondta Calvin. Minden egyes szavához, mert az Úr beszéde lélek és élet. Élet van benne, életet támaszt, kedves testvérek. Érdemes Jézus szavának hinni. Ezért nagy kérdés, a mi kérdésünk most már, hogy hogy viszonyulunk mi a Bibliához, testvérek? Ha azt mondjuk, hogy a Jézus szavának engedelmeskedni élet és halál kérdése, hogy viszonyulunk mi a Bibliához? Hogy viszonyulnak a testvérek a Bibliához? Feliből harmadából? Van, ami komolyan veszünk, valamire hát úgy legyintünk. Van, amire azt gondoljuk, hogy hát ez egy kicsit kiszínezett legenda. Hogy itt valami túlzások vannak. Hogy, mit, hogy viszonyulunk mi a Szentíráshoz, testvérek? Mégpedig ez azért nagyon kérdés, nagy kérdés, mert a Bibliában minden ember kiolvashatja a saját jövőjét. A Bibliából minden ember kiolvashatja a saját jövőjét. Te is, meg én is. Meg van írva. Aki hisz Jézus Krisztusban, örök élete van. Meg van írva. Ha hiszel Jézus Krisztusban, az érted, helyetted meghalt megváltóban, ahogy azt az íge mondja nekünk, akkor neked örök életed van. Ez a jövőd. Aztán ki lehet olvasni mást is. Aki meg nem enged a fiúnak, Isten haragja marad rajta. Ez áll a Bibliában. Mindenki kiolvashatja, testvérek. Ha hisz, ha nem. Ott van. Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Menjetek, hirdessétek, mondja Jézus. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, mondja a tanítványainak. Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Ott van, meg van írva, testvérek. Ez így lesz. Ez így lesz. Mondhatnak aztán a lelkész, agyba főbe dicsérheti a koporsó mellett az illetőt. Beprédikálhatja a mennybe is. A mennyeiek ezzel túl sokat nem törődnek, testvérek. A mennyeiek ezzel túl sokkal nem törődnek. Aki hit, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Hisszük mi ez, kedves testvérek? Ott van a jövőnk az igében. Azt kérdezték egyszer tőlem, diákok között tartottam előadást, az volt a cím, a szex és a Biblia. Hát, végighallgatták. Voltak vagy 300-an, vagy 400-an is egy óriási nagy tornateremben. Hát utána lehetett kérdést feltenni. Azt kérdezi az egyik, hogy tessék már mondani, hogy az egyház nem gondolt még arra, hogy egy kicsit modernizálni kellene, vagy enyhíteni ezt a parancsolatot, hogy ne paráználkodjál. Mondom nekik, hogy de az egyház már gondolt rá. Csak az Isten nem gondolt rá. Testvérek, itt a probléma. Az egyház sok mindenre gondolhat, itt-ott-amott, meg gondol is, csak hogy az Isten nem gondol rá, mert ha gondolt volna, meg lenne írva. De itt más van írva, testvérek. Itt világosan előttünk, hogy mit gondolt az Isten. Igen, Ez az ember kap Jézustól egy parancsot, és ami egy lehetőség tulajdonképpen. Jézus nem parancsolja neki. Menj el a Silamta, hát, ha akar elmegy, ha nem akar, nem megy. Kap egy nagy lehetőséget, és azt mondjuk, hogy az eredmény az, hogy visszajött látva. Elgondolkoztam, hogy ugyan mit látott ez az ember? Mit látott? Még az is megfordult bennem az a kérdés, hogy most, amikor körbenézett, most örült, vagy csalódott? Lehet, hogy azt mondta, hogy hát, más gondoltam. Más képzeltem a dolgokról, mint amiket látok. De kedves testvérek, azért ne kritizáljuk túlságosan ezt az embert. Annak biztos örült, hogy látott. Ez egy nagyon nagy dolog volt. Nagyon nagy dolog, amikor meggyógyul ennek az embernek a szeme is újra lát. De a testi látás mégsem volt minden. Azért az mégsem minden. Mi is látó emberek vagyunk, többé-kevésbé, akik itt vagyunk, de ez nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. A vakon született, kedves testvérek, életében sok minden volt, amit nem látott. Sok minden volt, amit nem látott és nem tudott. Például, nagyon érdekes, nem tudta, hogy ki gyógyította meg. Kiderül a történetből. Kérdezik, faggatják, olvassuk a későbbiek során. Nem tudom, azt mondja, hogy ki volt. Valami Jézust mondanak itt, hogy de nem tudom, hogy ki gyógyított engem meg. Nem tudta, hogy ki gyógyította meg. És azt se tudta, hogy amikor Jézus ott áll előtte, akkor ő Jézus Krisztusban mit kapott? Mit kapott ő Jézusban, amikor engedelmeskedett a Jézus szavának? És nem tudja ez az ember, hogy itt sokkal többről van szó, mint egy testi gyógyulásról. Elgondolkoztam azon, hogy vajon az emberek ma tudják, hogy ki gyógyította meg őket. De azt mondják, hogy ez a Csészabó doktor, ez egy olyan jó doktor. Hát meggyógyított engem. A felesége meg még kedvesebb. Hát ez. De testvérek, látják az emberek, hogy ki gyógyította meg őket? Jól látják. A hívő orvosok mondják és vallják, hála Istennek, az orvos kezel, Jézus gyógyít. Az orvos kezel, Jézus gyógyít. De kedves testvérek, nem egy megdöbbentő dolog, hogy egy ember, sokszor keresztény ember is, hazajön a kórházból, és elmondja, hogy milyen csodálatosak voltak ezek a doktorok, vagy nem. Ma már mást is mondanak, de és meg vannak győződve, hogy hát ők emberek kezébe vannak, emberek gyógyították meg őket. Holott meg van írva, én az Úr vagyok a te gyógyítód. De sok ember ezt nem látja, nem tudja. Mint ahogy ez az ember sem tudja. Valamit mégis megérzett a Jézus közelségéből, hogy jó volt ezzel az emberrel találkozni. És ezért visszamegy. Visszamegy. Meg vagyok arról is győződve, hogy ez a vakon született ember meg volt győződve, hogy ennek az egész csodának és találkozásnak mégiscsak ez a csúcsa, hogy én most látok, hogy meggyógyultam. Pedig ennek a történetnek mélyebb üzenete van. Mélyebb üzenete van annál, ahol sok ember tart, sok keresztény ember is tart. Mélyebb üzenete van ennek a történetnek annál, hogy Jézus a gyógyító és ő a segítő. Ez sok ember mondja, sok keresztény mondja. Jézus az én meggyógyítom. Megsegít az Úr Jézus. És akkor elmondja, hogy milyen csodálatos módon segített rajta Isten. Hogy milyen csodálatos módon meggyógyította őt az Úr Jézus. Pedig, kedves testvérek, nem ez a csúcsa ennek a történetnek. Nem ez a csúcsa. Ugyanis ez a történet, amit itt olvasunk, Isten kegyelm, üdvözítő kegyelmének a működését és természetét mutatja meg. Azt mutatja meg, hogy hogyan működik Isten üdvözítő, embert üdvözítő kegyelme. Itt nem csak gyógyulásról van szó, itt többről van szó, testvérek. Isten kegyelme csodálatos módon működik. Jézus megkeres. Azt mondja, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse az elveszettet. A kegyelem így működik. Megkeres. Nem én keresem. Nem én keresem. Zákeus történetét olvasgattuk a múltkoriban, és nagyon érdekes, hogy mindenki azt gondolja, hogy mikor Jerikóba vezető úton Jézus megjelenik és megy, akkor Zákeus, azt olvasok, hogy fölmegy a fára, hogy Jézus lássa. És akkor sokszor a magyarázat úgy hangzik, hogy hát keresd te is Jézust, látod, hogy futott Jézushoz, de testvérek, ez a szegény Zákeus, ez nem akart Jézussal találkozni, ez ágában se volt. Ez csak látni akarta onnan a lombok közül Jézust. És kimegy oda hozzá? Jézus. És amikor megtér ez az ember, akkor Jézus így summázza, mert az embernek fia azért, hogy megkeresse, és megtartsa az elveszettet. Jézus kereste meg Zákeust. Ez valami különleges dolog, testvérek, ahogy a kegyelem működik. Hogy az Isten kegyelme áttör a bűneimen. Áttör a csüggedésemen, áttör a hitetlenségemen, áttör a műveletlenségemen vagy műveltségemen, áttöri a korlátokat, és odajön és fölajánlja nekem a bűnbocsánatot és az örök életet. Az Isten kegyelme így működik. Áttör mindenen, és megkínál a kegyelemmel. Megkínál a nagy ajánlattal, a bűnbocsánattal és az örök élettel. Megkínál az Istennel való békességgel. Mindent Isten kezdeményez, kedves testvérek. Mindent Isten kezdeményez. És az ő kezdeményezése mögött ott áll egy titok. Az eleve elrendelés titka. Van, akiné kezdeményez, van, akiné nem. Látjuk, hát ez nem titok. Ez nem titok. De aki egyszer ezt meglátta, testvérek, hogy Krisztus azért közeledett hozzám az evangéliummal, mert engem ő eleve kiválasztott magának, akkor az le fog borulni. Akkor az leborul, akkor az imádatra készteti az embert. Imádatra kényszeríti, hogy Uram, én, aki úgy nagyjából sejtem, hogy ki vagyok és milyen vagyok, és hogy te szemed színed előtt meg nem állhatok, miért közeledtél hozzám? Miért jöttél hozzám? Miért ment ehhez a szegény emberhez Jézus? Miért kezdeményezte az ő gyógyítását? Tegnapi beszédben már utaltam rá, hogy dolgok mögött ott állt Isten titokzatos rendelése, az eleve elrendelése. Igen. Menj el a Siloam tavához, mondja neki Jézus. Eredj el a Siloam tavához. És tulajdonképpen ez az út nem más, mint a hit útja. A hit útja. Ha hisz Jézusnak, ez az ember elmegy a Siloam tavához. Ha hisz. És hit. És hit. Ma így hangzik. Ma nem azt mondja Jézus, hogy menj a Siloam tavához, hanem azt mondja, hogy higgy. Higgy abban, ami megvan írva. Ami megvan írva rólad. És ami megvan írva Jézusról. hogy a kereszten mindent elvégzett. Helyetted és érted. És minden attól függ, hogy te hiszed-e. És ha hiszed, akkor mész Jézushoz vissza. Akkor mész Jézushoz közel. Ha hiszed, látszik az életünkön, a hit ez nem olyan kérdés, hogy kijelentem, hogy hiszem, hiszek az Úr Jézusba, aztán az égett a világon semmi nem látszik belőle. Hát ez az ember visszament. Ez az ember megjárta a hit útját. És itt is a kérdés, testvérek, ez a ma esti kérdés. Hiszel-e, testvérem? És mit hiszel? Hiszel-e annak az igének, amelyben ott van Krisztus? Aki most is jön, aki újra meg újra jön, és kínálja a bűnbocsánatot és az örök életet, amit ő megszerzett már, amit ő elvégzett, amit nem ezután fog elvégezni. A bűneinket nem ezután fogja megbocsájtani, a bűneinket ott bocsátotta meg a Golgotán, ott bocsátotta meg a feltámadásában, ott bocsátottak meg a mi bűneink, testvérek. Csak mi ezt nem tudjuk, mindaddig, amíg el nem hisszük. És azt, arra biztat az ige, hogy azt ragad meg, ami készen van a számodra, kétségtelenül. És én erre a hitre hívom a testvéreket. Ezen a mai estén is. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy a világ világossága, és ez az ige is csak azt akarja megvilágítani előttünk, ami a mi életünk fölött és mögött van, azt a titkot, hogy te érthetetlen szeretettel közeledtél hozzánk, és vonzol bennünket oda magadhoz, és köszönjük te neked, hogy most is kínálod azt a kegyelmet, amit egyedül te tudsz adni az embernek, az örök életet, az Istennel való megbékélést, egy értelmes földi életútat. Köszönjük te neked, Urunk, hogy te magad vagy ez az út. Köszönjük te neked, hogy te magadat kínálod nekünk. Köszönjük, hogy hitáltal veled közösségre léphetünk, mert te most is közeledsz hozzánk, és közeledtél ebben az igében. Kérünk téged, segíts bennünket arra, hogy ne csak azt higgyük, hogy te gondviselő jó atyánk vagy, hogy te gyógyítónk vagy, hanem higgyünk a még nagyobb csodában, hogy mi egyszer bűnös emberek létünkre ott lehetünk a te országodba, mert te megígérted, hogy akik a tieid, azt akarod, hogy ott legyenek veled együtt, és meglássák a te dicsőségedet. Kérünk téged arra, hogy áld és őrizd meg a mi szívünket és a gondolatainkat Krisztus Jézusban, és áld meg a ma esti alkalmainkat is, találkozásokat, beszélgetéseket, és áld meg gyülekezeti életünket is, itt is, Urunk, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek.
Kedves testvérek, a hirdetések ma is abból állnak, hogy hirdessem a holnap esti alkalmat. Tehát holnap estére is szeretettel várjuk a testvéreket, akiknek van idejük, erejük, vagy akiket vonz valami ellenállhatatlan mágnes, azok jöjjenek. hiszük, hogy ez az ellenállhatatlan mágnes, ez maga az Úr, aki vonz bennünket az emberi híváson, meghíváson túl is. Imádkozzunk a holnap esti alkalomért is, jöjjünk és hívogassunk másokat is. Most pedig a záró énekünket énekeljük, a 449. dicséretünket, 449, ezt énekeljük el első 5 versével. Uram, téged tisztellek méltó hálaadással, 449, első 5 versével.